Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszönöm a hallgatókat, Kohut Zoltán vagyok a Halas Rádió Beszéljük meg című műsorában. Eheti témánkhoz Tóth Péter főépítész urat kértem meg, hogy működjön közre. A város építészetéről, esztétikájáról, a közterületek, a középületek állapotáról, az építés rendjéről fogunk beszélgetni. Üdvözöllek a stúdióban.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat és téged is.
Az első kérdésem, Péter, egy rövid, bár általános kérdés. Te milyennek ítéled a város képét, a város esztétikáját általában?
Én itt születtem Kiskunhalason, és azóta is itt élek, én már 40 éve, tehát elfogult vagyok a várossal szemben. A kevésbé szép részeit is szépnek látom azért, mert a sajátomnak tekintem. Tagadhatatlan azért, hogy vannak olyan hiányosságok a városképben, amik kialakultak az elmúlt évtizedek alatt, amiket javítani kellene, mi lehetne szépíteni. De összességében én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kedves, kellemes és jó megjelenésű város.
Mik a lehetőségek, most még maradjunk az általánosságoknál, mik a lehetőségek abban, hogy a város arculatát építészeti szempontból szebbé tegyük, vagy amik már most meglévő anomáliák, azokat pedig enyhítsük, csiszoljuk, szépítsük?
Mivel jogállamban élünk, ezért alapvetően az építés rendjének az alakítását jogszabályok keretei között lehet megtenni. Az egy folyamatos konfliktus és probléma, hogy jogszabályokkal esztétikai kategóriákat nem lehet kezelni. Tehát meg lehet azt határozni, milyen magas épületet lehet építeni, milyen széleset, az telken belül milyen helyre kerülhetnek új épületek, viszont ez az esztétikának csak egy minimális hányadát adja ki. Igazából az, hogy egy épületet az amatőr szemlélő vagy a szakmai szemlélő szépnek lát-e, azok olyan apró részleteken múlanak, amiket jogszabályok alapján nem lehet rögzíteni.
Tehát mondjuk azt nem mondhatjuk meg egy tervezőnek, illetve egy megbízónak, hogy mondjuk lilát, ízléstelen sárgát, vagy esetleg egy ízléses színt, de a többi épülethez nem illő színt alkalmazzon?
Jelenleg erre nincsen jogi lehetőség. Egy éve alkotott a parlament egy olyan jogszabályt, ami alapján lehetősége van a helyi önkormányzatoknak arra, hogy a polgármesternek, illetve a polgármester által kijelölt eljárásrendben meghatározásra kerülhetnek olyan kategóriák is, amik egyébként jogszabályban nincsenek szó szerint rögzítve. Ez egy úgynevezett településképi bejelentési és településképi véleményezési eljárás, amire, hogyha a képviselőtestület rendeletet alkot, akkor ezt lehet alkalmazni. Itt gyakorlatilag olyan kérdéseket is lehet tisztázni, amit az előbb éppen említettél. Tehát a homlokzatnak a színezését ennek a rendeletnek a bevezetése előtt nem határozhatja meg senki. Tehát ez pusztán talán a tervező ízlésére, de elsősorban az építető ízlésére van bízva. És hát anélkül, hogy bárkit szeretnénk megbántani, de hogyha körbe megyünk a városon, akkor azért lehet látni, hogy ha egy állampolgára van bízva, hogy milyen épületet alakít ki, akkor teljesen kontrollálhatatlan az, hogy honnan veszi ehhez az ötleteket. Tehát lát egy szép magazinban valami szép formát, vagy egy szép szint, és azt gondolja, hogy neki ez tetszik, és akkor azt fölhelyezi az épületére. Ebben momentán nem szólhat bele senki.
Ha jól értem, akkor, hogyha ez a rendelet megszületik, akkor onnantól viszont elvileg beleszólhat a városi igazgatás, tehát a helyhatóság, a városháza beleszólhat.
Elvileg igen. Igen.
És ez az építkezés megkezdése előtt, vagy a tervezési szakaszban, tehát a tervezőnek akkor előzőre be kell mennie majd a városházára, és ott egyeztetni kell, hogy ez a szín, ez a homlokzati díszítés, ez belefér-e ebbe a keretbe?
Tulajdonképpen igen. Igen. Ez két forma a rendelet. Az egyik az építési engedélyköteles munkákra vonatkozik, itt az engedélyezési eljárásnak a része. Ként kell beszerezni egy ilyen településképi véleményt. Az építési engedélyhez nem kötött építési munkákhoz pedig egy településképi bejelentési eljárást lehet lefolytatni. Ez lényegesen egyszerűbb, itt az építésügyi hatóság ebben nem is szereplő. Itt hát formailag vagy jogszabály szerint a polgármestertől kell engedélyt kérni. Ez felveti nyilván azt a kérdést, hogy mennyire korlátozzuk az állampolgárokat, vagy mennyire rakjunk még plusz terhet rájuk. Nyilván itt a jogszabályalkotónak a bölcsességére van ez majd bízva, vagy lesz bízva helyi szinten is, hogy mi az a kör, amiben megvalósul építési munkákat ilyen bejelentéshez köt. Nyilván itt egy megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, hiszen nem lehet a város teljes területére ezt kiterjeszteni, hiszen ez aránytalan nehézségeket, korlátozásokat jelentene az építetőknek. Itt az elsősorban a városképileg kiemelten fontos területekre kell korlátozni. Ott is leginkább csak azoknak a munkáknak a körére, amik a városképet közvetlenül befolyásolják.
És mit tett egy olyan polgár, aki nem ért egyet azzal a döntéssel, ami születik? Tehát, hogyha mondjuk egy piros homozati színezésű épületet akart építetni, a városháza ehhez valamilyen oknál fogva nem járul hozzá, mondjuk itt a város magban, tehát a város beltörületén, vagy ahogy említetted, ilyen városképre kiemelt övezetben, ő nem ért egyet ezzel a döntéssel, akkor hova fordulhat jogorvoslatért majd, hogyha ez a rendület megszületett?
Hogyha építési engedélyköteles munkákról beszélünk, akkor a másodfokú építésügyi hatóságnál támadhatja meg ezt a döntést. Hogyha építési engedélyhez nem kötött munkákról van szó, akkor ugye, jogszabály szerint formálisan a polgármester ad ki egy ilyen véleményt, vagy egy ilyen hozzájárulást, vagy hozzá nem járulás adott esetben, és abban az esetben a másodfokú döntést a képviselőtestület hozza meg. Hangsúlyozom ismét, hogy jelenleg ilyen szabályozás Kiskunhalason még nincs.
Ad abszurdum elképzelhető az, hogy tényleg egyszer valaki azzal találja magát szembe, hogy a város nem engedte, hogy mondjuk egy olyan színű épületet építessen, amilyet ő szeretne?
Én tartok tőle, hogy erre sor fog kerülni.
Mikor a várható ennek a rendeletnek a megszületése Halason?
Nem tudom, erre nem tudok választ adni. Az előkészítései ennek már megtörténtek. Azért nehéz ez a kérdés, hogy mikor vezessen be egy ilyet az önkormányzat, mert ez azért óhatatlanul is az állampolgároknak a korlátozását jelenti. És nyilván senki nem szívesen korlátozza az állampolgárokat ilyen téren. Emiatt nem is kapkodtunk még eddig ennek a rendeletnek a bevezetésével.
Biztos vagy benne, hogy nem szívesen korlátozza egy helyhatóság a polgárokat? Ha mondjuk abból indulok ki, hogy a helyhatóság elvileg a polgárságot képviseli, és hát én magam is tudom, hogy nagyon sok kritika van a város egyes épületeit illetően, és sok kritika van általában is azzal, hogy van egy-két olyan épület, ami egyáltalán nem illik abba a környezetbe, ahol éppen van. Nem lehet, hogy ezzel valójában egy tömegigényt elégítenek ki a helyhatóság, hogyha azt mondja, hogy van egy határ, amin túl ízléstelenség már nem megengedhető?
Ezt én igazából nem tudom fölmérni, hogy ez mekkora tömegigény. Alapvetően ugye mindig az a hangosabb hang, amikor valakinek valamilyen problémája van. Most nyilván én azt gondolom, meg hát a környékbeli települések, vagy ahol ezt már bevezették, ott ezek a tapasztalatok, hogy azok problémáznak időzőjelben egy ilyen rendelettel, akik éppen beleütköztek, tehát akik nem tehetik meg azt, amit szeretnének. És emiatt gondolom én, hogy ez korlátozás. Hát, hogy a helyhatóság ezt mennyire tekinti magáinak, vagy mennyire tartja ezt fontosnak, ezt tőlük kell megkérdezni.
Tehát, hogyha jól értem, akkor elsősorban nem igazgatási, nem jogi aggály van egy ilyen rendelettel, hanem inkább morális, hogy a helyhatóságnak kell mérlegelni, hogy mennyire akarja, mennyire hajlandó korlátozni az egyes építetők jogait.
Így van, igen. Mert hát ugye úgy tartja az embernek az általános igazság érzete, hogyha valamiben korlátozok valamit, akkor ezt próbáljam is valahogy ellentételezni. Most itt ebben a kérdéskörben gyakorlatilag csak a korlátozás van ellent. Tehát amellé nem tud semmit adni az önkormányzat. Egy kedves barátom hozta föl éppen ennek a témának a kapcsán, hogy amíg az önkormányzat nem tud egy járdát építeni, mondjuk egy sáros útszakaszon, ahol botladoznak az emberek, addig ne akarja megkövetelni az állampolgártól, hogy saját pénzén ne azt csináljon, amit akar. Tehát abszolút egyetértek az, hogy ez amellett, hogy építés szakmai is, de mindenképpen morális kérdés is.
Most néhány perc szünet zenélünk, és akkor utána visszajönk.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Városkép, épületeink esztétikája, ezekről a témákról beszélgetünk Tóth Péter főépítész úrral a Halas Rádió Beszéljük megadásában. Tehát ott hagytuk abba, hogy hozhat olyan rendelkezést az önkormányzat, amelyben bizonyos határok között korlátozza az építetők jogát abban, hogy milyen külalakú épületeket szabad megépíteni, de ahogy mondta a főépítész úr, ezzel inkább morális aggály van, hiszen ezzel egy jogkorlátozás lépne érvénybe. Volt egy kezdeményezés egy jó pár évvel ezelőtt, ami hasonló célokat tűzött maga elé, ez a tervtanács felállítása volt, aminek az volt, azt hiszem, hogy így laikusan megfogalmazva a fő feladata, hogy városképben nem illő épületeket ne engedjen át az engedélyezési folyamaton. Mi lett ezzel a tervtanácsról? Úgy tudom, hogy most már nem működik.
Formálisan létezik még a tervtanács, mert az a rendelet még hatályban van, ami ennek a működését létrehozta. Itt sajnos a tervtanács is a válság áldozata lett, mint olyan sok minden. Gyakorlatilag a csúcsidőben, vagy a legfényesebb időszakában a tervtanácsnak most pontos statisztikával nem készültem, de volt olyan év, hogy 101 néhány tervet bíráltunk el. A tavalyi évben 7 darab terv esett abba a kategóriába, mint a tervtanácsnak véleményeznie kellett. Tehát itt
Tehát arról van szó, hogy a válság elvitte a pénzt a beruházásokra, igen, és így a tervtárs is munkanélkül maradt ilyen szempontból.
Pontosan, nincsenek beruházások, nincs mit elbírálni. Van, nyilván van egy-kettő, de ezek is kisebb oldalejűek.
Most eddig arról beszélgettünk, hogy mi a teendő, vagy mi lesz esetleg a teendő, hogyha ez a rendelet megszületik, és elébe tud menni esetleg a város annak, hogy oda nem illő csúnya vagy ízléstelen épületek épüljenek, de mi a helyzet azokkal, amik már megépültek? Én mondok egy-két példát, amit én így újságíróként úgy tapasztaltam, hogy ezek szúrják a leginkább a lakosság szemét. Például pont a Csipkeház főbejáratával szemben van egy meglehetősen csúnya, talán nem is egészen odaillő söröző. Az Ötvös utcán van olyan épület, ami azt hiszem, hogy talán se magasságában, se tömegében nem illik az Ötvös utcára. Aztán tudom, hogy a Kertvárosod egy viszonylag szabad övezet, de ott is nagyon sokféle épület épül, és egymás mellé épülnek olyan épületek, persze ezek nyilván kertes házak, amik egymást semmilyen szempontból tömegükben, méretükben, színükben, stílusukban nem követik. Tehát amik már megépültek és problematikusak, azokkal lehet bármit is kezdeni?
Erre a rövid és egyszerű válasz az, hogy nem. Tehát amik megépültek, ezek jogszerűen vannak ott, jogállamban gyakorlatilag. Ha az önkormányzat úgy dönt, hogy szeretne egy ilyet eltüntetni, akkor ha meg tudja venni, akkor megveszi, akkor lebonthatja, de egyébként más jogi eszköz erre nincsen. Ugye a magántulajdon védelme az egy elég fontos alapelv. Amikor az említett épületek létrejöttek, elsősorban a Csipkázzal szembeni söröző, illetve az Ötös utcai épület, ezek az akkori építési szabályoknak mind megfeleltek. Itt ugye utalok az előző blogban említettekre, hogy az a fajta jogszabályi háttér, ami az esztétikára konkrétan hatással tud lenni, ez még a mai napig nem született meg, de korábban lehetőség sem volt arra. Tehát amikor az említett épületek fölépültek, akkor hát az önkormányzat vagy nem figyelt erre oda annak idején, vagy ahova figyelt volna, és jogi lehetősége nem lett volna, hogy korlátozza. A Csipkeházzal szemben és Sörözővel kapcsolatban itt ugye az önkormányzat eladta a területet, vagy hát hozzájárultott az építkezéshez. Lehet, hogy ezt annak idején pontosan a beruházás mikéntjét azt nem is tudta, az is elképzelhető. Tehát nyilván egyfajta körültekintés hiánya lehetett, bár mosom kezeimet, mert akkor én még nem dolgoztam a hivatalban, de nem akarom senkire ráhárítani ennek a felelősségét. Ez egy szerencsétlen helyzet, hogy ez annak idején így alakulhatott. Az Ötvös utcai épület az tény, hogy nem illik a környezetébe. Ezt nekem jó barátom a tervezője, és ezt ő is tudja, tehát nem büszke erre, hogy ezt ő annak idején megcsinálta. Ez egy ilyen érdekes építészeti kísérlet volt ott azon a környéken. Az építészetben az egy nehéz kérdés, hogy amikor fölépül egy épület, akkor vagy megtalálja a helyét a környezetében, vagy nem. Vagy megszeretik, vagy nem szeretik meg. Tehát botrányos épületet is lehet, hogy megszeretnek egy idő után. Ez az Ötös utcai, ez nem volt egy ilyen szerencsés dolog. Azért nehéz kérdés ez, mert egy ilyen kísérlet ez 50 évig ott fog állni, legrosszabb esetben, de lehet, hogy 100-ig. Tehát az épületek azok elég hosszú távú nyomot hagynak a környezetükben. A kertvárosi példákkal kapcsolatban tény, hogy az építészet manapság a lakossági építkezések köre mindenképpen meglehetősen individuális. Tehát az emberekre az építkezés terén is jellemző az, hogy nem érdekli őket, hogy mi van körülöttük. Az ő saját maguk elképzelését szeretnék kibontakoztatni, kiteljesíteni, meglátnak egy magazinban egy épületet, és azt mondják a tervezőnek, hogy nekem ez tetszik, és egy ilyet szeretnék építeni. És abszolút nem érdekli, hogy a szomszédban mi van. Tipikus, vagy hát egy apró példája ennek az épületek előtti járda. Mindenki a saját háza előtt, amilyen mintát éppen kitalál a járdából, olyat épít. Most, és emiatt aztán 20-30 méterenként teljesen más kivitelő minőségű megjelenésű esztétikájú járdák vannak, amik bár apróság, de a városképi szempontból, vagy egy utcakép egységessége szempontjából ez is fontos. Az építetőknek az önmérsékletére nem igazán lehet számítani ebben a kérdésben.
Nekem ez csak azért furcsa, mert ugye itt jogokat emlegetünk, állampolgári jog az nyilván, hogy kinek mi a szép, de például Svájcban azt mondom, hogy a szomszédoknak az engedélyét, illetve hozzájárulását kell megkapja az építető ahhoz, hogy olyan magas, olyan színű, olyan külső épületet építsen, és el sem tudom képzelni, hogy mondjuk egy svájci kertvárosban megengedjék azt, hogy ahogy említetted, 30 méterenként másfajta járda szerepeljen. Nem vagyunk egy kicsit puhák ebben a tekintetben? Nem Halason, hanem Magyarországon?
De ezzel egyet tudok érteni én is.
Itt említetted, hogy azzal már nem tudunk mit kezdeni, ami már egyszer fölépült, de mondjuk azt azért előírhatja akár a helyi hatóság, akár a törvényből dolgozó engedélyező hatóság, hogy legalább utólag átszínezze, vagy tujákkal ültesse körbe azt, ami mondjuk finoman nem jól sikerült?
Nem. Tehát erre való kötelezés már nem lehet.
A másik neurologikus pont azt hiszem, hogy foghítelkek, és különösen a belváros területén minimum 2-3 olyan terület van, ami kezelhetetlennek tűnik. Tehát amikor elsős évszak van, akkor hatalmas tócsák állnak, amikor tél, akkor síkosak, amikor beköszönt a tavasz, akkor hatalmas gaz, akár a Széchenyi útnak a központba érő szakaszánál, akár a bíróság melletti területre gondolok. Ezeknek a beépítésével, a kezelésével, a gondozásával kapcsolatban van jogköre, kompetenciája, befolyása az önkormányzatnak?
Hát az, hogy a terület gondozott képet mutasson, arra valamelyes ráhatása lehet az önkormányzatnak. Itt mondjuk elsősorban arra gondolok, hogy ha fölgazosodik, akkor lehet kötelezni a tulajdonost, hogy kaszáltassa le. Ugye az egyébként másra nem hasznosított foghítelkekre vonatkozik ez. Tehát mondjuk ami a sebenzinkutalát ellenes terület, ott az mindig le van kaszálva, amikor eljön neki az ideje. Azt gondolom, hogy bár az is egy foghítelek, tehát az nem egy park, hanem az egy beépíthető terület lenne egyébként, ott azt lehet mondani, hogy rendben van. A városközpontban...
Bocsánat, ha csak azt nem veszük, hogy mondjuk nagyon nincs kiszintezve, tehát aki ott mondjuk gyalog sétán át, annak az igencsak figyelni kell, hogy el ne essen. Ne botladozzon.
Mivel az nem közterület, ezért elméletileg nem is kéne rajta keresztül sétálni, tehát ez csak egy ilyen kényelmi dolog, hogy keresztül sétálnak rajta az emberek, mert nincs körbekerítve, de ezt azért én nem gondolom problémának. Tehát ha valaki nem szeret botladozni, akkor menjen a járdán, az való alapvetően erre. A belvárosi foghitelekkel kapcsolatban a építési szabályzatunk előírta a bíróság melletti telekre is, és az Ötös utcai nagy üres területre is beépítési kötelezettséget. Most ugye ez is olyan, hogy én előírhatom bárkinek, hogy kölcsön 100 milliót a telkére, hogyha nincs neki 100 milliója, vagy nem akar rákölteni, mert ilyen beruházási viszonyok között nem éri meg. Emiatt ennek a feloldásaként találta ki az önkormányzat azt a lehetőséget, hogyha közcélú parkolásra átengedi a tulajdonos a telkét, akkor arra az időre mentesül a beépítési kötelezettség alól. Itt, hogy ez mind a két telek esetében ez a helyzet, a bíróság melletti területnek a zsúfoltsága, meg a kihasználtsága mutatja, hogy ez mindenképpen egy indokolt lépés volt az önkormányzat részéről. Nagy bajba lennénk, hogyha egyszer csak azt mondaná a tulajdonos, hogy akkor most ezt beépíti. Tehát az a 100 körüli parkolóhely az nagyon hiányozna a belvárosból.
Zárjuk ezt a témakört azzal, hogy határozd meg kérem pontosan, melyik azok a területek, városi övezetek, amelyekről beszélünk. Tehát itt végigvettük az épületeket, a foghitelkeket, melyek azok a övezetek, amik városképileg kiemelt besorolásúnak vagy megítélésűnek minősülnek?
Az egy jó megközelítés ennek, hogy ami az országos kezelési közutak átkelő szakasza mentén található telkek. Ez állampolgári nyelvre fordítva azt jelenti, hogy az 53-as mellett jobbról-balról, a Keceli út, Kossuth utca jobbról-balról levő szakaszai, amin sokan közlekednek, akik mondjuk csak keresztül mennek a városon. Nyilvánvaló, hogy a városon belüli városi használatú forgalmasabb utak környéke, mondjuk erre jó példa a Jókai utca, valamint a városközpont. Hát ennek most így utcára lebontva nem tudom pontosan körülírni, de amit úgy általában a halasi polgárváros központnak gondol, arra vonatkozik ez. Ami mondjuk úgy is jó meghatározni ezt, hogy kiveszem belőle azokat, amik nem. Tehát mondjuk a kertvárosnak a legkülső széle az e tekintetben városképileg nem kiemelt jelentőségű. Hiszen ott csak azok fordulnak meg, akik arra laknak. Tehát arra ezt a korlátozást nem gondolnám kiterjeszteni.
Jó, megint egy pár perc zene, és akkor visszajövünk ugyanezzel a témával.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Üdvözlöm ismét a hallgatókat a Beszéljük meg műsorunkban, ahol a város esztétikáról beszélgetünk Tóth Péter főépítész úrral. A városban van egy sor olyan épület, különösen a Tabánban, bár akár az alsó-felső város más övezeteit is említhetném, ahol nagyon szép régi épületek vannak, akár polgári épületek, akár paraszti polgári épületek, akár régi parasztházak. Ezek sorra mennek veszendőbe, vagy azért, mert tönkre megy az állaguk, és beépítik őket, lebontják, összeomlanak, vagy azért, mert olyan építetői szándék van, ami nyilván egy új épület felhúzását célozza ott. Van-e érzésed szerint szándék, lehetőség arra, hogy előbb-utóbb a helyhatóság pénzt kerítsen ezeknek a megmentésére?
Én azt gondolom, hogy a szándék az erre mindig is megvolt egy időben. Volt is az költségvetésben egy erre biztosított keret. Nyilván hát ezt is elvitte a válság. De attól én függetlenül én azt gondolom, hogy a szándéka az önkormányzatnak erre mindig is megvan, a lehetősége nincsen sajnos. Azért ugye itt 50 ezer forint támogatás egy épület felújításánál nem azt nem szoroz jószerivel, tehát érdemi segítséget képtelen az önkormányzat ehhez nyújtani.
50 ezer forint van arra, hogy segítsük esetleg egy régi palasztház megmentését?
Nem, ez most csak egy példa volt. Értem. Most gyakorlatilag a költségvetésben ennyi sincs, tehát... Régebben, amikor még létezett ez a fajta támogatási forma, akkor körülbelül ilyen nagyságrendek fordultak elő. Néhány százezeres volt azt gondolom a legtöbb, amit egy védett épület felújításánál támogatásként adott az önkormányzat.
Van nyilvántartása az önkormányzatnál arról, hogy hány ilyen épület van? Polgárház, parasztház?
Van egy rendeletünk, aminek a melléklete felsorolja az összes helyileg védett épületet. Itt külön vannak a népi építészeti emlékek, és külön az egyéb kategória, és ezen belül is van három kategória. Az eredetiben megtartandó, legszigorúbb kategóriába sorolt épületek van egy jellegében megtartandó, ahol elsősorban a külső megjelenésének a megőrzése a cél, és van egy úgynevezett megőrzendő épített elem, ahol egy-egy épületnek egy-egy részlete az, ami védendő vagy megőrzendő.
Nagyon furcsa históriákat is lehetett, inkább most már múlt időben mondom, lehetett hallani arról, hogy régi polgárházakat, hogyha mellette lévő telken, vagy akár azon a telken építési szándék volt, akkor addig-addig döngették mellette a talajt, amíg a végén tényleg statikailag megrendült, és akkor le lehetett bontani, mert egyébként nem lehetett volna lebontani. Ezek a históriák mennyire megalapozottak? Mennyire tetten érhető egy agresszív építői, beruházói szándék arra, hogy az elvileg védendő épületeket mégiscsak lebonthatóvá tegyék?
Alig-alig tetten érhető. Egy ilyen híres história volt az én praxisomban, ahol elterjedt ez, hogy direkt kocogtatták meg az épület sarkát, hogy összedőljön. Abban az épületben jártam én, azt megelőzően mielőtt összedőlt, de halálfélelmem volt. Tehát én... Most is azt mondom, hogy az épület az életveszélyes volt. Tehát ha döngetik, ha nem, az mondjuk egy év múlva magától összedőlt volna. Nyilván felvetődik az a probléma, hogy egy életveszélyessé vált épületet muszáj-e megmenteni, vagy hagyni kell az enyészetté válni. Ez mindig egy nehéz kérdés, leginkább azért nehéz, mert sok millió forintról van szó. Egy menthetetlenné vált épületet már nem lehet megmenteni, éppen azért, mert menthetetlenné vált. Azt kell megakadályozni, hogy ilyen állapotba kerüljön egy épület. Ez lenne a cél. Ebben próbál az önkormányzat segíteni, hát momentán elsősorban csak szaktanácsadással.
És az egyébként cél, hogy a régi polgárházakat mondjuk az egykori arculatoknak megfelelő formában újítsák föl, vagy amikor a helyükre építenek, akkor egy a korabeli arculatot őrző külsővel építsenek új épületet?
Hát alapvetően, hogyha egy épületre azt mondjuk, hogy az építészetileg érték, akkor elsősorban azt kell próbálni megőrizni. Tehát azt kell megakadályozni, hogy olyan állapotba kerüljön, hogy már menthetetlenné váljon. Törekedni kell arra, hogy folyamatos karbantartással megmaradjon az esztétikai állapota. Lehetőség szerint természetesen az eredeti formájában. Most nyilván egy korszerűsítés során mondjuk a régi szétszáradt ablakokat, ha kicseréli a tulajdonos, akkor nyilván nem régi szétszáradt ablakot fog a helyére rakni, hanem mondjuk egy korszerű nyilászárót, ami megjelenésében azért célszerű, megjelenésében kell, hogy hasonlítson az eredetire. Hogyha már az a szerencsétlen helyzetbe következett, hogy elpusztul egy ilyen épület, akkor már fölösleges egy ahhoz hasonlót felépíteni. Tehát az építészetileg egy tévút, hogy próbáljunk meg hasonlítani arra, milyen volt. Ha egyszer már valami elpusztult, akkor azt őrizzük meg, mondjuk nyilván fotodokumentációval, fölmérési rajzokkal, de a helyére már éppen az adott kornak megfelelő stílusú épületet kell építeni.
Egy jó példa talán erre, talán a legközismertebb és egy méretében, tömegében is egy domináns példa a bíróságnak az épülete, amit ragyogóan újítottak föl, szinte teljes egészében még a nyírászárok is, ahogy említetted, őrzik az egykori arculatot, de azért a Tabánban is láttam, fotóztam is egy másfél éve olyan parasztházakat, amik azon túl látszik, hogy teljesen új a burkolat, teljesen új nyírászárók, fa keretes ablakok vannak bent, még csak őrzik azt a hangulatot, ami egykor a Tabánban mindennapos volt.
Igen, ez elsősorban ezért a dicséret az ingatlan tulajdonosát és az építetőt illeti. Tehát, hogyha az önkormányzat korlátozott eszközeivel nem tudja ezt elírni, hogy ez a fajta építészeti értékvédelem kiteljesedjen, ezt az építetők, az ingatlan tulajdonosok saját maguk tudják megtenni, és ezért minden elismerés megilleti őket.
Távolabb kapcsolódik ehhez a témakörhöz, de van a belvárosban is egy épület, ez a Halasi Áruháznak az épülete, az ugyan se nem polgári épület, se nem parasztház. Itt például van-e olyan fajta lehetőség az önkormányzatnak, hogy arra terelje a tulajdonost vagy a bérlőket, hogy legalább a felújításon túl egy kicsit a belváros abszolút központjához illő külsőt varázsoljanak az épületen?
Ezt nagyon köszönöm, ezt a kérdést, már ezért érdemes volt eljönni ebből a műsorba, hogy erről beszélhessek. A Halasi Áruház épülete egy modern stílusú épület, tehát az építészettörténet korszakai között van egy ilyen nagy modern építészeti korszak, ez annak a megjelenési formája a Halasi Áruház, tehát az egy tévedés, hogy szociál stílus. A szociál stílus az egy nagyon szép építészeti stílus egyébként, sokan az ideológiai áthallások miatt nem szeretik. Ezt nagyon jó, hogy most tudjuk tisztázni, a Halasi Áruház az egy modern stílusú épület, a szociálhoz semmi köze nincsen, csak a szocializmus politikai korszakában épült. A modern kor építészetének egyébként egy, nem mondom, hogy kimagasló, de egy megfelelő jellegeit jól tükröző épületről van szó, ami azért szúrja mindenkinek a szemét, természetesen az enyémet is, mert elhanyagolt és lepusztult állapotban van. Teljesen véletlenül kapcsolódik össze az a két szál, hogy a napokban, múlt héten konzultáltam az ingatlannak a tulajdonosával annak a felújítását illetően. Nyilván a városvezetés részéről érkezett egy jelzés az ingatlan tulajdonos felé, hogyha itt a városközpontunk megújul, akkor azzal a lepusztult épülettel is kellene valamit kezdeni, és erre úgy tűnt, hogy fogékony az ingatlan tulajdonosa. Eljött és konzultáltunk a tekintetben, hogy mi is történjen vele, és lehet, hogy kiteszem magam különböző támadásoknak, de én tartani fogom magamat ezután is ahhoz, hogy ezt az épületet nem kell megváltoztatni a tekintetben, hogy legyen más, mint amilyen akkor volt, mint amikor fölépült. Tehát az a modern kornak, az építési korszakának egy jó megjelenési formája, hogyha most itt megpróbálnánk egy kicsit így régiesíteni, vagy valami új homlokzatot rárakni, ami úgy néz ki, mintha nem is olyan régi lenne, vagy úgy néz ki, mintha sokkal régebbi lenne, az egy becsapása lenne tulajdonképpen annak a közösségnek, akinek épült ez az épület. Az egy fontos dolog, hogy egy épületnek kultúrát és gondozat legyen a megjelenése. Erre fog reményeink szerint törekedni az építető, tehát egy új homlokzatot fog rárakni, viszont én arra kértem, hogy ezeket a stílusjegyeket, amikkel az épület bír, ezt igyekezzenek megőrizni. Éppen emiatt, mert nem kell becsapni senkit azzal, hogy ez egy eklektikus épület, mert nem az, mert ez a modern korban épült.
Ha jól értem, akkor lehet, hogy remény van arra, hogy legalább ezek a kínai termékekhez kötődő matricák, ezek az elrozsdásodott fémbordák, sok helyen meghajlott, megtört fémbordák, ezek eltűnjenek.
Erre remény van, igen, igen, igen. Most a fémbordákat említetted. Ez a fémbordás tagozás, ez egy jellemző építészeti eleme volt annak a kornak. Abban maradtunk, hogy ezt igyekeznek is majd helyreállítani. Nyilván nem ezeket a rozsdás fémbordákat fogják őrizgetni, hanem az új szerkezetnek egyfajta ilyen megjelenése fog visszakerülni. Hát ezek a kínai matricázások, ezek tényleg csípik az embernek a szemét. Valamennyivel kevesebb üvegezett felület fog majd rákerülni az elképzelések szerint. Nyilván nem is lehet majd úgy bematricázni őket, tehát ez mindenképpen pozitív lesz. Annyit kértem még, hogy a Halasi Áruház felirat az maradjon meg rajta, hogyha lehet. Hiszen az is egy... Én azt gondolom, hogy az hozzátartozik az épülethez. Ha régi építészeti könyveket nézünk, vagy hát ebből a korból származó kiadványokat, az ország számos helyén fölismerhetjük ezt a fajta betűtípust, ezt a fajta feliratot, ezt a fajta homlokzatot. Tehát ez azért egy, pár sokan nem szeretik, meg úgy gondolják, hogy csúnya, de azért ez egy kulturális értékké válik lassan.
Igen, aztán még a pesti belvárosban is, a Váci utca mellett van egy nagy parkolóház, aminek teljesen hasonló ilyen bordázott felület van. Köszönöm, hogy említetted a Városközpont felújítást, ezzel folytatjuk akkor a szünet után.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Köszöntöm újra a hallgatókat a Beszéljük meg műsorban. Tóth Péter főépítész úrral beszélgetünk. És egy érdekes kérdéssel zártuk az előző témakört azzal, hogy ha minden igaz, akkor meg fog újulni a Városközpont egyik problematikus épülete, a Halasi Áruház, és a főépítész úr már rátért a Városközpont felújításra, ami, ha minden igaz, akkor mostanában kezdődik, jól tudom?
Reményeink szerint igen.
Én még azért azzal kezdeném, mielőtt ebbe belemegyünk, hogy én ugyan a központban lakom, de polgárként nagyon bánt, hogy több 100 millió forintot fogunk elkölteni arra, hogy a Városközpont felújuljon, ami nagyon klassz nyilván, de ennyi pénzt talán soha nem költöttünk a nem központi területekre a városban, már a külterületekről nem is szólva. Ez miért van így?
Ezt a vitát, ezt, ha valaki a képviselőtestület ezzel kapcsolatos döntéseit nyomon követte, akkor tudhatja, hogy ez a képviselőtestület előtt is fölmerült. Abszolút jogos kérdés. Azt gondolom, hogy ez politikai döntés kérdése egyrészt, hogy mire költ a városvezetés. Nyilván ez a része nem az én kompetenciám, tehát ebben én nem is szeretnék belemenni. Az viszont már nem az önkormányzat lehetősége, vagy nem az önkormányzat hatásköre, hogy mit támogatott az Európai Unió annak idején, amikor ezen a pályázaton elkezdtünk gondolkozni. Az egész országban voltak ilyen hangok, hogy országos szinten sok-sok milliárdot költöttünk uniós forrásból ilyenfajta szépségtapaszokra, hogyha lehet ezt mondani, vagy hát vannak ilyen hangok, városközpontok megújítására, új főterekre, új burkolatokra, csobogókra, szökőkutakra. Abszolút kontrasztos ez azzal, amit említettél, hogy a külterületen milyen minőségben laknak állampolgárok. Tehát ez a kontraszt, ez ténylegesen fönnáll, és gyakorlatilag morális kérdésé vált ez is. Képviselőtestület, vagy az önkormányzat, én azt gondolom nem tehette meg, hogy egy ilyen pályázati lehetőséggel nem élt, viszont mindenféle morális problémájával együtt. Én azt gondolom, hogy történelmileg hiba lett volna, hogyha ezt a mintegy 600 milliós uniós forrás nem próbálja erre megszerezni. Annál is inkább, mert azért járva kelve az országba sok helyen láttam én is felújított főtereket, amikre én is azt gondolom, hogy lehet, hogy nem kellőképpen hasznosuló beruházások voltak ezek. Nálunk Kiskunhalason azért azt tudni kell, hogy a Városháza épületének a külső homozati felújítása is benne van ebben a projektben, és a Piaccsarnok épületének is. A Városháza felújítását soha semmiképpen más módon nem tudtuk volna, én azt gondolom, megoldani, csak ennek a Városközpont felújításnak a keretében.
Pénzkérdés?
Abszolút, igen, igen. Tehát a Városközpont megújításnak a legnagyobb eredménye, én azt gondolom, az lesz, hogy és a leglátványosabb eredmény, hogy a Városháza homlozata felújításra fog kerülni.
Az átlagember szempontjából mik még a legdöntőbb elemek a Városközpont felújításban?
Némileg módosulni fog a legszűkebb belvárosnak a forgalmi rendje, ez mondjuk minimális változtatás lesz, viszont a gyalogos közlekedés az sokkal kellemesebb lesz, sokkal jobb lesz. Azok a felületek, amik most csúszósak, töredezettek, azok megújulnak. Ez, aki gyalogosan halad keresztül a Városközponton, annak ez mindenképpen látványos eredmény lesz. A zenepavilon és a mozi előtti terület is átalakul, azért ott egy teljesen új esztétikai élménnyel szembesülhetnek majd azok, akik a főtéren sétálnak. Az egy radikális változás lesz. Én azt gondolom, hogy mindenképpen, tehát nyilván én ismerem a terveket, mindenképpen egy hangulatosabb főteret fogunk így kapni. Tehát nem csak arról lesz szó, hogy ami megvan, ezt felújítjuk sok pénzen, hanem egy minőségileg jobb változás is be fog következni ezen a területen is.
Az, hogy a gépjárművek forgalmát minimalizálják a Városközpontban, vagy a szűk városmagban, az lehetségesé válik? Most konkrétan a főtér körüli U-alakú közlekedő útra gondolok, ami végig egy irányú, hogyha egy U-alakban körbe megyünk a Városközpontban. Ott azt hiszem, hogy régi igény volt, hogy az teljesen, vagy legalább az Ötvös utcát és a Sétáló utcát összekötő szakasz, az teljesen autómentessé váljon.
Igen, ez a Városközpont jelenlegi felújítási pályázatához tartozó tervek előkészítése során már 2007-ben, amikor ez az egész munka elkezdődött, akkor ez fölvetődött. Születtek is erre tervek. Azt azért látni kell, hogy annak a kis szakasznak a forgalmi rend megváltoztatása, az lényegesen nagyobb területre van hatással. Tehát itt ugye nyilván önmagában egy kis területnek a forgalmi rendjét nem lehet a környezetéből kiragadva vizsgálni, tehát ez olyan járulékos hatásokkal járna, amiket mindenképpen kezelni kell. Tehát ugye ez a fajta városközponti forgalmrend változtatás ez kifelé gyűrűzik, nyilván természetes hatásaiból adódóan. Ennél nagyobb területre viszont forgalomjavító vagy forgalmi lehetőségeket bővítő beruházásokra már nem nyújtott fedezetet ez a pályázat. Egy olyan tervváltozat készült nem sok-sok évvel ezelőtt, ami komplett forgalmi átalakítással járt, új utcák nyitása is szerepelt a tervekben. Hát ott azért az nem állt meg ennél az 1 milliárdnál, hanem ott az 4-5-6 milliárd volt több évvel ezelőtti árszinten is, tehát az gyakorlatilag irreális.
Mi az szerinted, ami a leglátványosabb eleme lesz ennek a városközpont felújításnak?
Én azt gondolom, hogy a városháza épületének magának a megújulása és az Ennen Pavilon és a mozik közötti terület, ami úgy egységében egy látványos új eleme lesz a városközpontnak. Én még várom azt is, hogy a piaccsarnok és a busz pályaudvar közötti területen, ahol most jelenleg az a töredezett betonos kerékpártároló van, az is teljesen megújul. Tehát ott azért az lényegesen szebb lesz, mint amilyen most.
Köszönöm szépen, a hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet. Tóth Péter Fékpitész volt a vendégünk a Beszéljük meg című műsorunkban.
Köszönöm a lehetőséget.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.